Az életre szóló könyvek beszélgetése Balatoni József történelemtanárral, Jócó bácsival készült, akit a médiából is jól ismerünk, és akit régóta szerettem volna már megkérdezni arról, mit olvas szívesen, milyen élmények kötik bizonyos könyvekhez. Természetesen szóba kerülnek azok a könyvek is, amelyeket ő írt, és amelyek igen népszerűek az olvasók körében. Nemrég együtt csináltunk egy könyvbemutatót, ahol szó esett arról, hogyan tanítja ő a történelmet, miért szeretik a diákok a módszereit, és miként tudja kritikus gondolkodásra tanítani őket. Úgyhogy most onnan indulunk, ösztönösen megvan-e ez benne, vagy otthonról hozza?
Biztos, hogy ezt otthonról is hozom. Nekem anyukám, aki iszonyatosan racionális gondolkodású. Nagyon megtervező, és nagyon végig tud gondolni mindent, akár pillanatok alatt is, de akár a nagyapám, akár édesapám, tehát hogy mindannyian gondolkodó emberek. Amellett, hogy egyszerű hétköznapi szakmákkal tűznek. Apukám például hentes, tehát hogy így nem függ össze ez az iskolai végzettsége, én azt gondolom. Tehát ez biztos, hogy otthonról is hozom. Másrészt nagyon jó tanáraim voltak, és engedte gondolkodni. És engedtek kinyitni a számot, és engedtek véleményt alkotni, akkor is, hogyha én ezt akkor még nem tudtam megfelelő módon tálalni, mert hogy kamaszként azért, hát a vehemencia sokszor elvitt, és akkor nem megfelelő stílusban, meg nem jól, de hogy elmondtam azt, amit gondolok, és az meg jó volt. Egyetemen is fantasztikus tanáraim voltak, itt említeném meg Árner Pétert, aki kifogásolta, hogy egy interjúban nem említettem meg, úgyhogy most megemlítem, mert hogy például a Péter is nagyon-nagyon megtanított bennünket gondolkodni. Maga, ahogy ő tanított, amilyen módszerekkel dolgozott, amilyen az ő személyiséget ismerte is őt, hogy ő leül és így lehengerel azzal a fantasztikus stílusával. Tehát én azt gondolom, hogy ő is nagyon sokat formált ezen, de hogy nagyon sok egyetemi oktatóm van. Aztán a barátaim. Nekem majdnem, hogy csak kizárólag olyan barátaim vannak, akik iszonyatosan intelligensek. És hát azért itt az embernek fel kell venni a fordulat számot. Szóval nem tudom, valahogy biztos, hogy van egy velem született képesség, biztos, hogy van egy velem született intelligencia, amit aztán az idővel fejlesztettem nagyon sok minden által, mert hogy én ezt láttam kitörési lehetőségnek, ezt láttam, gondolom, mint kompenzációnak, akár a beszédhibám miatt, vagy bármi miatt, hogyha nem tudok jól beszélni, akkor legalább azzal tűnjek ki, hogy okos vagyok. Mert ugye nem vagyok túl szép, nem tudok beszélni, akkor legalább okos legyek. Szóval hogy volt egy ilyen gondolatom.
De a kitörési lehetőség az például helyrajzi kérdés is, tehát hogy hát az a kis településről Budapestig eljutni, vagy messzebbre? Mi volt? Emlékszel a gyerekkori célodra?
Hát Budapestre nem akartam eljutni. Én sokkal messzebbre akartam jutni utazás címén. Még mind a mai napig bennem van ez a vidékiség, ez a kisfalusi kisfiú attitűd, ami nem feltétlenül baj. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem baj. Ezt most már előnyömre tudom fordítani, azt a fajta egyszerűséget. Tehát tényleg a falusz szélén a szobakonyhában mezitlen felnövő kisrác van bennem. De hogy persze, tehát ez egy földrajzi kitörés is. Tehát én azt tudtam, hogy én nem így szeretném leélni az életemet. Nekem nem Papkeszi a cél, és akkor mindig egyre nagyobb városokba mentem. Tehát ilyen lépésenként, ugye Pápa, aztán Pécs, aztán út lett Budapest. Most keresnem kéne egy P betűs nagyvárost, ami nagyobb, mint Pest. Úgyhogy most gondolkodom, hogy Párizsba költözzek, bár Párizs nem szeretem annyira. Tehát biztos, hogy ez is benne van. Tehát ez a akár mondhatnánk kompenzálásnak is.
Hagytad el, hogy valaha könyve kapcsán akarják formálni az ízlésedet? Szóval én kíváncsi vagyok, hogy az első könyveid, amik élményt jelentettek azokra, te találtál rá, vagy pedig bírod, hogyha valaki ajánl valamit?
Mindig azt láttam gyerekként, hogy apukám olvas esténként. Pláne a téli időszakban, amikor nem volt kert, meg nem tudom én micsoda, akkor ugye az volt, hogy anyukám kötött, vart. És akkor apa meg megsütötte a gesztenyét, és akkor leült olvasni. És akkor, tehát én azt láttam, hogy ő olvas. És maga az olvasás, az, hogy ez egy jó dolog, ez innen jön, egyáltalán nem egyezett az ízlésünk. Tehát, hogy neki ezek a Verne Gyulás, illetve ezek a különböző indiános Winnetou és társai, én ettől halálosan ki vagyok. Tényleg elnézést kérek minden rajongótól, tehát, hogy én ezeket nem bírom. És a kötelező olvasmányokat olvasta, én gyűlöltem olvasni. Tehát én általános iskolában én utáltam olvasni, mert hogy egyszerűen a Vuk, meg a Tüskevár, meg a Kincskereső kisködben az itt tök jó volt, meg még a Pál utcai fiúk is. Mondjuk aztán felnőttként mindeket elkezdtem újraolvasni, és aztán rádöbbentem, hogy az egész magyar közoktatásban lévő kötelező olvasmány, ez a halál körül forog, és az nem volt annyira jó érzés. Tehát a Kincskereső kisködben, hát ott majdnem mindenki meghal. Amit másodikosként nem érzékelsz. Tehát ott azt érzed, hogy jön a bányalég, meg odaadta a körtem Muzsikát Gergő. És most így összerakod a képet, hogy de meghalt a tesója, szóval borzasztó volt ezt így felnőttként így belegondolni. És aztán utána jöttek ezek a Kőszívember fiai, egy magyar nábob, és hát én azt gondolom, hogy ezek nem valók egy 12 évesnek. Vagy akár az Egri csillagok meg olyan módon nem, hogy ez meg rohadt hosszú volt. és én nagyon kötelességtudó gyereket, én elolvastam ezeket, és pontosan ezért alakult ki bennem egy ellenszem. És az első pont, amikor én megszerettem az olvasást, az a 8. osztályban volt, hogy valamilyen versenyre, vagy könyvtárhasználati versenyre mentem, és ott az volt a feladat, hogy Süti Andrást kell olvasni. És hát én nem tudtam, ki az a Süti András, és az anyám könnyű álmot ígért. Ami egy brutál, tehát hogy ha vele gondolsz, ez egy nagyon mély lélektani regény, talán. És én elolvastam 14 évesen, és iszonyatosan tetszett. És akkor itt mindenki mondta, hogy úristen, ez a gyerek Süti Andrást olvasni. És akkor utána jött a Légy, amit halálig. Azt is nagyon szeretem, és elkezdtem falni a könyveket. Utána jött az Ábel trilógiától kezdve minden. Utána sem olvastam el egy darab kötelezőt sem, ezt bevallom. Tehát én a kötelező olvasmányokat ilyen rövidítve olvastam el középiskolában is, kivéve ami érdekelt. Meg aztán magyar fakultációra jártam, és ott azért rengeteg olyan művel találkoztunk, ami túl mutatott mondjuk egy Antigonén, és akkor azokat így nagyon szerettem olvasni. És aztán azóta meg ilyen mindenevő vagyok, és azóta például szeretem, hogyha ajánlanak könyvet. Hál' Istennek, mivel ugye most már elég régóta dolgozom így a média világában, és mondjuk Ajafa kiadóval is nagyon régóta dolgozom, ezért rengeteg szerzőt ismerek, és hát hogy egymásnak ajánlunk könyveket, vagy nagyon sokszor egymás könyveit olvassuk. Szóval azért most is szerintem egy ilyen 30 könyv vár arra, hogy így elolvassam, mert hogy nagyon jó könyvek vannak, és szerintem egy tök pozitív dolog. Valahogy ezt át kéne vinni a gyerekek felé is.
De az megvan így élmény szinten, hogy mit éreztél, amikor behúzott az olvasás? Mert mi beszéltünk már a te könyveidről is, amiket te írsz, és nagyon sokszor mondják a szerzők, az írók, hogy ugyanazt akarják adni, mint amit ők éreztek, amikor megfogta őket egy könyv.
Amikor könyvet írok, bennem semmilyen nincsen.
Nincs?
Én élvezni akarom az alkotás folyamatát. Én például tudom, hogy nagyon, nagyon rosszul fog hangzani, sosem olvasom vissza, amit írok. Belőle, ami kijön, kiszakad, az úgy gondolom jónak, és természetesen majd aztán később olyan az olvasó szerkesztő, meg a lektor azt kipofozza, nyelvtanilag akár. Tehát én magát ez az alkotás folyam. Én nem gondolkodom az olvasó fejével. Én nem gondolok abba, hogy ez de fog tetszeni az olvasónak, vagy ez mennyire fel fogja dühíteni. Vagy mondjuk olyan vége legyen, hogy aztán itt aztán most mindenki elsír. Bennem nincs ilyen. Abba szoktam belegondolni, hogy ezt én élvezném el. És van olyan, amikor azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy ha én ezt olvasnám, amit én most megalkottam, ezt a fajta szálat, akkor ez engem dühítene. És benne hagyom. Mert hogy lehet, hogy másnak meg pont az a szál az, ami jó. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes nálam az írásnak a folyamat. Én például agyban írok. Tehát én agyban rakom össze a dolgokat, hetekig akár, hónapokig, vagy most mindez új könyv esetén most már lassan 2 éve. De hogy így. És akkor egyszerűen leülök, és így kijön belőlem. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen hatásokat váltok ki, vagy lehet, hogy pont azzal váltok ki hatást, hogy nem akarok hatást kiváltani. Tehát én azt szeretném, hogy ezt a könyvet olvassák, és olyan hatást váltson ki, amire épp az embernek szüksége van. Mert hogy nekem van egy könyv az életemben, amit 2-3 évente elolvasok, és mindig más hatást vált be, mindig más erősödik, mindig drukkolok, hogy ne az legyen a vége. Pedig már vagy nem tudom, 8-szor olvastam, de hogy mindig drukkolok, hogy ne az legyen a vége, és mindig ugyanaz a vége.
El kell mondanod, hogy mi ez a könyv.
Ez az Utas és Holdvilág.
Tényleg.
Nekem az a kedvenc könyvem, igen.
Szervontál más könyve is, vagy csak ez?
Én nem vagyok ilyen író függő sem. Ez nagyon betalált. Én ezt 18 évesen olvastam először, egy szintén magyar fakultáció volt, és akkor én ilyen Chad Géza korszakomat éltem, tehát nagyon szerettem Chad Gézet például, és mondjuk a realistákat, nagyon érdekes volt. Talán az, hogy van egy tök konformista élet, amiből egyszer csak valaki úgy dönt, hogy kilép, és ez a wow, hogy ezt így megmerte tenni. És a végén meg iszonyatosan felhúzod magad azon, hogy nem tudom, hogy ki az, aki nem olvasta, szóval aki most nem olvasta, a hallgatók között lesz, és befogni a fülét. És visszatér azért, visszatér ugyanahoz a megszokott konformista életéhez, és ez azt engem nagyon dühítettem, hogy ez minden mai napig dühít, minden mai napig azt mondom, hogy ne menj vissza, nem én nem maradtál ott. Meg hogy nagyon, tehát ott az egész Ulpius ház, az egésznek a hangulata, az, hogy tényleg elmész, és lehet, hogy benne van az, hogy valaha nem tudom, van bennem olasz vér, ez is lehet, nem tudom. És én is azt gondoltam, hogy amit lehet, hogy 18 évesen így váó élményként megragad, az így nem lesz az. És mindig ilyen nagy krízisek után, vagy életszakaszváltások után mindig előveszem, és mindig tudom élvezni. És mindig az van, hogy úristen. És mindig más szereplőnek a sztoriába helyezkedem bele jobban, vagy élem át jobban. Lehet, hogy talán azért, mert tényleg nagyon sokan arra vágyunk, hogy van egy megszokott életünk, amiből néha olyan jó lenne kiszállni. És akkor jó lenne egy kicsit nem felszállni vissza, akár a párunk mellé sem, és egy időre eltűnni, és szerintem ez a fajta vágy, tetszhet nagyon sok embernek, mert ebben a könyvben te ezt megélheted. És mivel úgy írta meg Cervantes, hogy tényleg visszatér a végén, akkor azt gondolt, hogy hát akkor én most gondolatban elmentem, gondolatban körbejártam, kicsit gondolatban megtettem azokat, amiket mondjuk egy ember nem tesz meg, amikor mondjuk párkapcsolatban él, vagy éppen aktívan dolgozik, akkor nem tudod megtenni, hogy hónapokra eltűnsz. És a könyv által megéled, és aztán mivel úgyis az lesz a vég, hogy visszatérsz ugyanabba a konformista életbe, akkor minek menjél el, amikor ezt megélheted írásban is. De hogy aztán ez viszont nagyon benne van például az én könyvemben is, tehát ott is elmegy a szereplő, ott viszont mindent hagy. Mindent hagy, és elmegy a világ másik felére. Ez a kamasz harcnak a vége, és akkor az önharcképben van maga az út, a külső-belső út. És ez olyan jó néha, tehát tényleg olyan jó lenne néha kiszállni. Azt mondani, hogy én fogom magam, és kiszállok az egészből, és akkor majd visszajövök, ha akarok, vagy ha úgy érzem, hogy visszajövök.
Az a kérdés, hogy mit kezd az ember ezzel a tapasztalattal, amit amikor kiszállt, megszerzett? Tehát, hogy változtat?
Kell kezdeni valamit?
Hát másként?
Én miért? Most például kiszálltam egy időre, jó, csak két hétre.
Jó messze mentél.
De jó messze, de legalább cserébe jó messze mentem, és más emberként értem vissza.
És mit tanultál meg?
A nyugalmat például. Tehát az, hogy ott vagy egy óceánparton, egyetlen az, hogy 34 évesen ezt megtehetem. Az érzés, az egy nagyon-nagyon, egy ilyen arcúvágó érzés volt, hogy amúgy nekem mi a bajom. Amúgy nekem mi a bajom, hogy itt vagyok 34 évesen, lehet, hogy egy életválság közepén, vagy egy élethelyzet, vagy életszakasz lezárulásaként, de itt vagyok az óceánparton, nézem a napfelkeltét, ott van a hófehér homok, és olyan fajta nyugalmat találtam Dominikán, hogy ez egyszerűen nem tudom megmondani, hogy ez mi. Úgyhogy most egy life coach-sal ezen dolgozunk, hogy egyetem mit találtam meg magamban, Dominikán, és ez hogy lehet állandósítani.
Hogyha a könyvekre visszatérünk, mondj egy olyat, ami olyan iszonyon behúzott. Tehát amit mondasz, hogy 24 órát is képes vagy vele tölteni.
Én mostanában csak magyarokat olvasok, nincs időm külföldiekre. Most például a Forró Bencének jelent meg a Variációk boldogtalanságra. Ez 11 novellából álló gyűjtemény, iszonyatosan behúzott. A Szabó Győzőnek a Toxikomája, ez nagyon-nagyon behúzott.
A film miatt olvastad el most?
Igen, mert hogy Áron barátom, ugye, aki főszereplő, nehez mi ezt, hogy nem láttam még a filmet, és akkor azt mondtam, hogy én nem nézem meg addig a filmet, amíg nem olvasom el a könyvet, mert hogy én ezt vallom, hogy ez így normális. És most jelent meg szintén a Nem akarok beleszólni regény, és az is nagyon behúzott. Tök érdekes, hogy mostanában csak olyan könnyek akadnak a kezembe, ami behúznak. Lehet, hogy azért, mert most ilyen behúzható állapotban vagyok.
Nyitott vagy.
Most itt tényleg az van, hogy, és hát ha megnézed, ez három teljesen különböző stílusú könyv. De mégis valamiért az volt, hogy ez most berántott. Előtte mondjuk egy évig nem olvastam egy betűt se. Szóval nagyon érdekes, hogy szerintem ez kell lelki állapot is. Mert hogy én ebben nem hiszek, hogy vannak a női meg a férfi könyvek. Tehát én ebben egyáltalán nem hiszek. Tehát én ez nagyon-nagyon gonosz vallomás szintén, de én egyszer egy betegség alatt, én két hét alatt az egész Twilight sorozatot végig olvastam, és ezt azt hiszem öt nap alatt a négy könyvet. De csak azt tudom érzékeltetni, hogy engem tényleg be tud rántani egy ilyen nagyon gagyi vámpíros könyv is. Mondjuk akkor nem tudtam mást csinálni, mert 40 fokos lázzal feküdtem két hétig az ágyban, és ezt a könyvet értem csak el, és nem adtak mást oda. Meg nem kell mindig komolykodni, tehát nem kell mindig ilyen nagyon komoly műveket olvasni. Én például olvasok Zimbárdót is, például most a Nincs kapcsolatot például, azt is olvasom. Tehát, hogy kicsit most már domborítsam az intellektuál oldalamat is, hogy azért ilyeneket is olvasok. Meg hát ugye a Gyurinak a Kreativitás suli, meg a Gondolkodás suli. Bocsánat, igen, Kaszás György. Tehát olvasok ilyeneket is.
Ami nagyon tetszik abban, ahogyan te tanítasz, vagy ahogyan te kezeld a gyerekeket, és erről már a regényeid kapcsán, a korábbi könyveid kapcsán is beszéltünk, hogy amilyen közel engeded magadhoz őket, és amilyen közel vagy te hozzájuk. Tehát, hogy tudod a problémáikat, a kamaszos küzdelmeiket, bármit. Vajon szív dolgában tudsz-e olyan könyvet mondani egy gyereknek, hogy figyelj, nem tudok erre a helyzetre valamit mondani, de hogy olvasd el azt, mert hogy ez például segít.
Ez nehéz. Én nem tudom, mert hogy most érted, tehát lehet, hogy nekem az a könyv abban az élethelyzetben az kirántott a mélyről, de lehet, hogyha azt mondom a gyereknek, hogy olvassa, akkor vagy nem történik vele semmi, vagy pedig lehet, hogy lehúzza. Tehát az a baj, hogy szerintem egy könyv az mindenkire másképp hat. Nekem például volt olyan két nagyon jó diákom, és mondtam nekik, hogy figyeljetek, már elég nagyok voltak, és akkor pont egy ilyen élethelyzetben volt, mondtad, Utas és Holdvilág. És az egyikük mondta, hogy úristen, tehát ez élte könyve, és úristen. A másikban végigolvastad, mondta, hogy ez neki semmi. És két nagyon jó barát, és két nagyon, nagyon hasonló gyerek, és hogy ugyanabban az élethelyzetben voltak, és mennyire másként csapódik le ez a történet. Tehát én nagyon sok könyvet ajánlok gyerekeknek, amiket jól olvassanak el, meg nézzenek meg. És éppen az abban hiszek, hogy a gyerekek kell például a novellákon keresztül lehet igazán megszeretetni az olvasást. Ha elolvas egy novellát, is tök jó, és azt mondta, hogy figyelj, van egy könyv is, ami ugyanezt a témát dolgozza föl, csak sokkal több szereplővel, sokkal hosszabban, mélyebben, akkor lehet, hogy kedvet kap hozzá. Tehát én például nagyon sokáig csak novellánkat olvastam gimnáziumban. És mondom, Csárd Géza, persze, és mi van bent a tankönyvben, ugye a Kisemma, tehát a legdurvább műve Csárd Gézának. Mondjuk őnek is szerintem nincs olyan műve, ami nem volt durva. De hogy akkor mindenki megrette meg azt, hogy hát, hogyha megtudja az élettörténetét. De ez meg kicsit nekem úgy tűnik, hogy mintha a saját ízlésemet erőltetném, amikor ajánlok valamit. Én például a saját könyveimet nem szoktam ajánlani gyerekeknek. Meg szoktam érezni, hogy amikor már megvan, hogy elolvassák-e, és azt mondom, persze, hát figyelj, olvasd, de aztán mondd meg, hogy jó vagy nem jó. És volt olyan diákom, aki mondta, hogy nem jó, tök jó. Tök jó, hogy neked ez nem jó, valakinek meg jó. Szóval én nem tudom. Azt szoktam például, ez most eszembe jutott, hogy amikor egy-egy témáról beszélünk töri kapcsán, akkor behozok egy-egy könyvet így gondolatban, hogy így figyeljetek, amúgy van egy könyv, ami pontosan ezt boncolgatja. Vagy most például Tanulás módszertanban könyvbemutatókat tartunk, most az van, hogy mindenki behozza a kedvenc könyvét, és az a feladatuk, hogy ők marketing szakemberek, és 3 perce van, egy 3 perces ilyen előadást kell tartani kvázi, adja el nekünk ezt a könyvet. Mert hogy érted, amit nem tudsz eladni az első 3 percben, azt már nem tud eladni. Én ebbe hiszek. És hogy 3 perc alatt foglald össze azt, hogy neked miért fontos, milyen érzelmeket tudsz belevinni, és imádom amúgy ezeket az előadásokat, tök jók.
Ugye a Kamaszharc kapcsán, a könyvet kapcsán beszéltünk arról, hogy ez mennyi mindenkiben elindítja ugyanezt az érzést, hogy felnőttként összevetni azzal, hogy mi akartam lenni kamaszként, milyen céljaim voltak, és aztán, hogy mi történt velem. Jó példa arra, hogy segít elgondolkodni valamin.
A Kamaszharc az tényleg olyan lett. Pont kérdeztem az egy gyerek, mert hogy olvassa, és valaki az én könyvemet hozza erre a bemutatóra, és akkor mondta neki, mondom, ezt nagyon nehéz lesz nekem eladnod. Mert hogy én például, amióta megírtam, én nem olvastam a könyveimet, és most már 3-4 év eltelt, úgyhogy most arra gondoltam, hogy elolvasom a trilógiát. Tudjam, hogy miért szeretik ennyire az emberek. Az biztos, hogy a Kamaszharc az hatást vált ki. Nagyon mélyre visz. Nekem például van olyan ember, aki számomra nagyon fontos, és nem olvas. És akkor adtam neki egy könyvet, és akkor egyszer, aki karácsony táján mondta, hogy rohadjak meg.
Igen, mondtam, ezt így mondta kedvesen.
Kedves. Igen, mert hogy ezért nagyon, nagyon kedves rokonom, és akkor, de mondom miért, és mondta, hogy egyszerűen elkezdte olvasni, és akkor azt érezte, hogy akkor jó, most kinyitotta a szekrényt, elővette egy üveg viszkit, visszaült, és reggelig olvasott, és reggelre befejezte a viszkit is, meg a könyvet is, és mondta, hogy annyira mélyre vitte. Jó értelemben.
Fölidézte benne, hogy ő ki volt, amikor kamasz volt?
Egyrészt felidézte, másrészt meg elgondolkodtatta, hogy na vajon ott tartok-e? Vagy sokkal előrébb? Vagy máshol? Vagy jó ez így? Vagy ha találkoznék most a kamaszkori énemmel, akkor büszke lenne. Ez mindenkibe felmerül szerintem a könyv kapcsán, hogy ha most találkoznék a kamaszkori énemmel, akkor büszke lenne rám. Vagy pedig leköpne. Ezen mondjuk nagyon sok embernek el kéne gondolkodni, és lehet, hogy nem így tartanánk nagyon sok téren, hogyha ezt az emberek elgondolkodnának. Mert az osztályharca csak iskolai történeteket tartalmaz, tehát ez egy ilyen sokkal könnyedebb műfaj. És aztán az önharckép megint egy ilyen mélyrevívős, mert hogy folytatja, hogy a kamaszharc az egy komplex, és akkor a másik kettő meg a két életkorszaknak a folytatása.
Így rád nézve, amennyi dolgot csinálsz, az nem kérdés, hogy mondjuk a te kamasz éned és a felnőtt éned az milyen viszonyban van egymással?
Én azt gondolom, hogy jó viszonyban lennének egymással. Szerintem előrébb tartok, mint ahogy gondoltam. Valamiben meg nem tartok előrébb, amivel gondoltam. De szerintem tök jóban lennénk, mert hogy belül viszont megmaradtam annak a kamasznak ugyanaz a nagy pofájú, nagy igaz ságérzettel rendelkező srác, vagy úgyhogy sokkal jobban meg tudom fogalmazni. És hogy a higgadtságom is megvan hozzá. Most már, meg hogy a hangi adottságom és minden. Tehát kamaszként én mindennel elégedetlen voltam magammal kapcsolatban is, most már csak részben vagyok elégedetlen, de hogy nekem például tök nehéz megbékélni a hangommal. És most meg, amikor nagyon sokat rádiózom, és most is ugye, aki ugye volt már rádióban, tudja, hogy te miközben beszélsz, hallod a hangodat. És most már elkezdtem megszeretni a hangomat. Tehát, hogy minél többet hallom, nem tudom, elviselem. De persze, tehát, hogy biztos lenne olyan, amiért így megrázna, vagy azt mondaná, hogy na jó, elmészte a francba, de gáz vagy, hogy még csak itt tartasz. És másban biztos, na az igen, na, tök jó vagy.
Van olyan, amit nem gondoltál volna kamaszként, hogy ide jutsz?
Például az, hogy nekem 34 éves koromra 6 könyvem lesz. Például egyáltalán én gondolkodtam magamba íróként, de arra gondoltam, hogy én egy nagyon jó média személyiség leszek, vagy egy médiában dolgozó ember. Tehát akkor már az volt, hogy tanár se akarok lenni. Ez volt éppen a kamaszkorom vége felé. És az, hogy tanárként, tehát Magyarországon tanárként lettem ismert ember, és országosan ismert ember, azt nem gondoltam volna. Tehát az, a kettő az nekem nem fért össze az agyamban. Úgy, ahogy nagyon sok embernek nem fér össze az, hogy én iskolában dolgozom, és mellette mondjuk, nem tudom, elindítok egy sorsolást egy televízióba minden hétvégén. Szóval ebbe biztos, hogy nagyon. Aztán az, hogy a magánéletem milyen keszekusza, ez amúgy akkor is így volt, tehát akkor is nagyon káoszos volt a magánéletem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egyszerűen csak lehiggad ez a sztori. Tehát azt, hogy most egy házasságon túl vagyok, azt lehet, hogy a kamaszkor én nem úgy vágnak pofán, csak úgy csattanok, hogy mi az, hogy ezt is elrontottam, ami persze sokkal bonyolultabb bennél, meg sokkal mélyebb bennél, de hogy biztos, hogy ezzel elégedetlen lenne, hogy nincs gyerekem, hogy a magánéletemben nem ott tartok, ahol elterveztem. Én meg pont azt gondolom, hogy a magánéletemben meg ott tartok, ahol tartanom kell. A szakmai életemben ott tartok, ahol tartanom kell. Tehát én hiszek most már abban, hogy én már ebben a pillanatban is ne arra gondoljak, hogy hú, ha még, ha most az elmúlt két évben sikerül megírnom a hetedik könyvemet, amit már régóta meg kellett volna írnom, akkor most hol tartanék, és akkor már lenne még egy Oland interjú, mert akkor már még egy biztos könyvet lenne. Tudtam volna beszélgetni. Nem, én ezeket elengedtem. Tehát elengedtem azt, hogy görcsöljek azon, hogy így hol kéne tartanom, mert hogy basszus, tök jó helyen tartok. És az úton vagyok, és szerintem fontos, hogy én sose fogok odaérni. Sose lesz az, hogy na, megérkeztem. És szerintem ez így van jó.
Balatoni Józseffel, Jócó bácsival beszélgettünk az Életre szóló könyvek sorozatban. Ha meghallgatnák a teljes interjút, akkor a Spotify-on és a SoundCloud-on, a Könyvben utazom oldalain megtehetik.